bekapcsolom a tévét, és ahova kapcsoltam, ott alatta mindig ilyen sávba, így címként kírják a világ híreit, hogy éppen hol mi újság van ugye a nagyvilágban, és hát azt a kiírást látom, hogy Putyin azt a haditerv, mindjárt elmondom, tehát azt használja, hogy la legge marziale. És mondom, gyorsan beírom a fordítóba, hogy ez mit is jelent. Na, és hát ez magyarra fordítva azt írja, hogy a haditörvény szó szerint Mars Isten törvénye. Olyan kormányzati rendszer, amelyben az adott államban általában hatályos törvényeket ideiglenesen felfüggesztik, és a katonai bíróságok kiterjedt bírói hatalommal rendelkeznek. A harci jelző a latin marciális szóból származik, amely mars, latinul mars, egy nevéből származik, egy ősi olasz és római isten, amelyet mindennek előtt harcias istenségként tiszteltek. Na, tehát Putyin bejelentette, hogy ezt a törvényt alkalmazza mától. Tehát a katonai, hát amit az előbb elmondtam. Na és hát akkor így rámentem, hogy ez kinek is volt a kultusza, és hát ugye Romulus és Rémus, Róma alapítója, akik a gyermekei ennek a istenként tisztelt Mars személynek. Na és hát az ő tiszteletére ugye az emberek, tehát a rómaiak hozzá imádkoztak, és tőle kértek harci segítséget. És ami a durva, amit még itt ír az egész történetről, hogy még ezt írja erről a történetről, hogy ezt az Istent nem csak ünnepekkel, hanem templomokkal és szentélyekkel is tisztelték Marsot a pogány vallásokba. A legrégebbi templom a Tiberis bal partján állt, a Mars mezőn itt tartották a hadgyakorlatokat, a népszámlálásokat és a népgyűléseket, ahol a hadi kérdésekről is döntöttek. A Mars mezőt Campus Martius még a császárság idejében beépítették, pedig fontos szakrális tér volt többek közt Triumphus, és innen indult a kapitóliumi Jupiter templomhoz. Évszázadokkal később új Mars mezőket hoztak létre Szentpéterváron, Párizsban és Detroitban, valamint más városokban is. A fórumon is volt szentélye, ahová hagyomány szerint be kellett menni a hadvezéreknek, hogy a Mars istenség segítségét kérjék és felajánlják neki a hadi zsákmány egy részét is. Az Augustus császár által épített templomát a Krisztus után második században szentelték fel a bosszúálló Mars tiszteletére. A romjai egy-két oszlopa ma is látható. Na, tehát ez a lényeg, hogy egy ilyen hadi állapotot jelentett be a Putyin, úgyhogy itt elég kemény dolgok vannak készülőben ezek alapján is, de ez mennyire rávilágít arra, aki még kételkedne, hogy ugye hiába, hogy ortodoxoknak vallják, keresztényeknek vallják magukat, ugye az oroszok is, de mégis ilyen törvényeket alkalmaznak, tehát ezzel megvallják, hogy igazából ők milyen istenségnek kötelezték el magukat. Na, ezt akartam mondani, így most így hirtelen ez jött.
Nem tudom, ki kapta az álmot, Isten keze, vagy olajlámpás-e, valamelyik a kettő közül, hogy ami megmaradt most, na a lényeg az, hogy egy katonát látott először, és elbújt a kerítés mögé, és akkor a katona kereste őt, és egyszer látta, tehát tudta, hogy az egy amerikai katona, tehát a lélek kijelentett, hogy egy amerikai katona, és aztán feltűnt még egy katona, és ketten kezdték keresni őt, és látta, hogy az már egy orosz katona, és így jelentette ki Isten, hogy igazából ugyanaz a szándék, hogy nincs különbség amerikai-oroszország között. mind a kettőnek ugyanaz a, mind a kettő ugyanabból a tőből táplálkozik. Az, hogy kicsit vallásosabb az orosz, az egy dolog, de ő is pont úgy képes elirántani a két élő éles kardot, mint az amerikai, úgyhogy nincs különbség.
Na, ami még most így hirtelen jött, csak az előbb úgy valamiért megrekedtem. Tehát mindaz, ami ebben, amit felolvastam, elhangzott, hát ez pont oda visz, oda vezet, amit már ugye, amire felkészít bennünket az Úristen, tehát a teljes elválasztódáshoz. Ugye abban az értelemben, hogy itt is megemlíti, hogy hát ennek a fajta mentalitásnak, szellemiségnek, tehát pont az történik, ami a rómaiak idején, tehát ugye mivel, hogy ennek a római istenségnek ezt a kultuszt tartják, ez az ő istenük, ez az ő szellemiségük, a bölcsességük, tehát ugyanazokat a lépéseket csinálják, ugye a népszámlálás, a hódítani akarás, és hát ugye most, hogy egy ilyen lépést megtett a vezető, hogy a katonai bíróságot, tehát felrúgja az eddigi alkotmányt, és a katonai bíróságot alkalmazza, mind hadveszély állapot, hát az pont ugyanaz, amiről eddig is beszélhettünk, hogy mindenféleképpen ugye katonai kormányt szeretnének megvalósítani, ami ugye sokkal keményebb, amivel bármire kötelezhetik az embereket, sokkal keményebb, mint amihez hozzászoktunk eddig. Tehát keményebb akár, mint a kommunizmus volt. Ahhoz hasonlatos, de hát azért jóval durvább.
Akkor nem lesz ilyen laza pereskedés, ahogy például az ismerősünk csinálja, hogy a maszk elviselése miatt beperelték, és akkor itten már nem tudom, egy éve húzódó peres ügye van, és akkor ugye ez a lájtosabbik verzió, hanem ügyesen parancsolok, se nem, vagy a Ceausescu idei, vagy hallottam, raknak be a kocsiba, s kapod a csótkovácsolást, hátmasszást, bikacsöbből körülbelül.
Ez a hadikészeti állapot, ez ilyen már tavaly is volt. Tavaly is azt hiszem, hogy a magyar kormány bejelentette, hogy hadikészeti állapot, vagy szükségállapot. Többféleképpen mondják, és itt utána kerestem, és írja is a híradó, hogy megszavazták a háborús vészhelyzetről szóló törvényt. Készenléti állapot, ugye? És egyébként ez nem új dolog, nagy valaki azt gondolja, hogy ez új dolog. Tehát ilyen mindig is volt, tehát eddig is volt ilyen. Tehát amikor a háborúra készültek, vagy készültünk valahányszor, második világháború, első világháború, hadi készenléti állapot, ugye? Nem tudom ezt, hogy mondják most egészen pontosan, mert nem használom napi rendszerességgel ezt a fogalmat. De nektek is mutattam, hogy érdekes módon ma újból megszólaltak a szirénák a légi riadó jelezvén, ugye? Tehát ez nem volt a tavaly, meg tavaly előtt volt havi rendszerességgel, és kimaradt, és ma újból megszólaltak. Tehát teljesen egyértelmű, hogy van valami a levegőben. Van valami a levegőben. És az a hadi készenléti állapot az azt jelenti, amit te is felolvastál, Kinga, hogy idéglenesen felfüggesztenek minden törvényt. Tehát a hadi bíróságnak a törvényei vannak hatályban. Az országnak az alkotmánya, meg minden fel van. Nem tudom pontosan, most nem akarok hülyeséget mondani, de a hatályban lévő törvények ugye hirtelen felfüggesztődnek, és érvénybe lépnek a hadi állapot, hadi készenléti állapot törvényei, amiben még az is beletartozhat, hogy férfiakat, akár nőket is elvisznek a háborúba, mint ahogy ez megtörtént korábban. És hát igen, amúgy az jött nekem, amíg ezt olvastad, és hát ugye nem erről szerette volna beszélni, de kit érdekel, hogy én miről szerette volna beszélni. Beszéljünk arról, ami fontosabb is, amit Isten ad tényleg, ugye? Tehát az jött, amíg ezt olvastad, hogy talán, hogy mondtad, hogy van olaszul a törvény, legge, úgy, mint románul? Legge marciale, úgy olvastam?
Igen, legge marciale, ezért akartam olaszul mondani, mert olaszul benne van a szóban is, ugye? Tehát, hogy semmi vége a kereszténykedésnek. És,
igen.
Igen, és látod, már magyarul már nem adja ugyanúgy. Tehát, hogy haditörvén ugyanígy ilyen lagymatagon lehet ezt venni, jaj, persze, hát ez eddig is volt, meg izé, hát készülnek, sose lehet tudni, de így, hogy olaszul vagy románul, mert latin eredetű szó, tehát, hogy benne van a szóba, azért így már mindjárt másképp.
Pontosan, és ezért is jó nekünk ezt tudni, mert hogyha valaki azt mondja, hogy ez a törvény rám érvényes, akkor bátran, szemrebenés nélkül kimondhatom, szeretetteljesen, hogy legge marciale, ez a Mars Isten törvénye, nem a kereszténység Istenének, az Atya Úr Istennek a törvénye. Én ugye keresztény lévén, úgymond Krisztus követő lévén, én nem vagyok adósa ennek a törvénynek. Tehát én erre hivatkozhatom. Most hogy mit, hogyan fognak ők erre reagálni, az már az ő dolguk. De ugye ez itt fontos, hogyha már ezt megértettük és találkozottunk ezzel az információval, akkor ez fontos ugye elmondani, megosztani embertársainkkal, hogy ez nem csupán egy hadi állapot, hadi készenléti állapot törvény, hanem egy idegen istenség imádatának a tiszteletének a kifejeződése. Tehát aki ebben részt vesz, részt vállal, az nem mondhatja azt, hogy az ő istene, a kereszténységnek az istene, ugye Jézus Krisztusnak a feltámasztója, az ő atya. Mert az ilyen ember, aki ezt elfogadja, az alárendeli értelemszerűen, alárendeli magát a Mars istenének, ugye a háború istenének, ahogy mondtad, Romulus és Rémusnak az atyának, gyakorlatilag egy kitalált bálványistennek, és nem az ég és a föld teremtőjének rendelte alá magát, nem az ő kezébe helyezte az életét, hanem egy bálványistennek a kezébe, aki mellesleg ugye a gyilkolás istene. Legge marciale.
A Marsról csak annyit még eszembe. Marsról még csak annyit eszembe, hogy azt a katonaságban szokták mondani, hogy Mars az azt jelenti, hogy azonnali indulás, ugye a menetelés, azonnali háborúba való menetelés, tehát ugye a háború istene. Hát valóban, amire Krisztus is felkészített, és készít folyamatosan, hogy igen, arra is, hogy gyermekek legyünk, ha kell játszadozzunk, de ha kell, harcoljunk, de az ő kardjával is, hogy felfegyverkezzünk. Tehát a gyermektől egészen a harcosig, a legjobb értelemben mindent fölkínál számunkra, és fel is készít, fölfegyverez minket, hogy tehát valójában itten a Földön tényleg háború van is, és az ember vagy a földi istenséggel, e világ istenének a fegyverzetével fog harcolni, és ha jönnek az oroszok, akkor, vagy bárki, akkor kell engedelmeskedjen neki, és föl kell vegye a fegyvert, és kell menjen gyilkolni, vagy a Krisztus fegyverzetével megvívja a hitnemes harcát, az igazság harcát. Ez nagyon-nagyon kemény, és dicsőséges.
Ehhez azért még érdemes hozzáfűzni azt is, hogy igen, tehát hogyha valaki elkötelezi magát az evilági istenének, ugye a Mars istenének, vagy mit tudom én, valamelyik fáraónak, vagy Vénusznak, vagy Apollónak, vagy bármelyik ilyen bálvány istennek, ugye, tehát ilyen emberek által kreált istennek, akkor, ahogy te mondtad, fel kell vegye azt a fegyvert. Fel kell vegye azt a fegyvert. És Jézus azt mondja, hogy mindenki azzal a fegyver által fog, azon a fegyver által fog elveszni, amit ő megfog. Tehát, hogyha én kardot ragadtam, akkor kard által fogok elveszni. És ugyanígy, hogyha megragadtam az igazság két élő üles kardját, tehát a Jézus beszédét, azáltal fogok megtartatni. Ugye? Tehát teljesen egyértelmű, hogy aki hisz ebben az istenségben, a háború istenében, a Mars istenében, amit az emberek találtak ki, akkor egyértelmű, hogy annak az Istennek a kardjából, fegyveréből fogja kapni ő az ítéletét. És akkor ugye egyértelmű, egyszerű kérdés, hogy az ember felteszi azt, hogy akkor most én vajon melyik fegyver alá rendelem alá az életemet? A háború, akár a bosszúállás istenének rendelem alá az életemet, az ő fegyverének, a puskának, az acélkarnak, vagy pedig alárendelem az életemet a kétélű éles karnak, ami igazság, ugye, és nem csupán igazság, hanem kegyelem is. Tehát vajon mire van nekem szükségem, hogyan döntök, hogyha én dönthetek, és van választásom, már pedig van választásom Isten szerint, hogy vagy az evilág istenétől kapom az ítéletet, ugye, szigorú módon, mint ahogy ezt korábban is beszéltük, hogy ugye a törvény által, a robotias módon, mert ugye beszéltünk erről, hogy a robotok, a robotszerű törvények azok milyenek, tehát kegyetlenek, hidegek, nem lesz benne érzelem, tehát egy robot zsarúban nincsen érzelem, nincsen empátia, nem mondja azt, hogy hát a lelkiismeretem az diktálja az ember, nem hibás, ilyen nem lesz, csak a kőkemény, hideg törvény, ugye, a gépek törvénye, a fenevad törvénye. És a másik ugye az a kegyelem törvénye, ami tulajdonképpen nem is törvény, hanem a Krisztusnak, a Krisztus lelkének a megtestesülése, az, hogy Isten megkegyelmez és megbocsátja az én tévegésemet, a hazugságomat, feloldoz engem, meg is tisztít, ugye. Tehát mindenkinek döntenie kell, és egyértelmű, hogy mondta, amit mondták Inga, hogy az történik, tehát egyértelműen látszik az, hogy szétválasztódás történik. A földi istenségek, a babonák istenei, a római istenek, ugye, akár a görög istenek, az egyiptomi istenek, a bálvány istenek, ők most megint újra életre kelnek, ugye. Mint ahogy beszéltünk a múltkor, nem tudom, emlékeztek-e arra, hogy amikor beszéltünk az Apollóról, ezt is te fedezted fel, Kinga, hogy az Apolló ki volt, milyen istenség volt. Szintén egy ilyen emberek által kitalált istenség. És most úgy néz ki, hogy a Mars istenének jött az ideje, ami nem más, mint a háború, a kegyetlenség, a könyörtelenség istensége, és aki ugye az embereket követi, a rendszert követi, annak az istenségnek a csapdájába fog esni, és az ő fegyver által fog elesni.
Igen, hát ezért fontos, hogy az ember ne csak Istenben higgyen, mert itt a Földön rengeteg félefajta Isten van, csak ezek Isten közül egy sem élő. És ha egy ilyen bálvány Istennek hiszek, úgyhogy nem is tudok róla, akkor hozzátartozom. Azt kell megcselekedjem, amit az az Isten mond, amiben én hiszek. Ezért ennyire egyszerű, hogyha az élő Istent megismerhetjük személyesen, mert adja az ő szent lelkét, hogy elvezessen minden ilyen igazságra, ami ugye annyira jelentéktelennek tűnik, de mégis mekkora jelentőséggel bír, mert nem mindegy, hogy amikor jönnek a bárányba bújt farkasok, és számon kérnének azzal, hogy most van egy ilyen törvény, ezt alkalmazzuk, nem mindegy, hogy az ember lélek által nyugodtan azt tudja mondani, amit a lélek ad, tud hivatkozni arra az Istenre, arra a törvényre, amit megismerhetett személyesen, vagy pedig el kell, hogy higgye azt, amit ezek mondanak. Tehát nagyon brutális, hogy ugye az ortodoxia ugyanúgy a kereszténységére, sőt, úgy tartják, úgy mondják ők, hogy ők az apostolok tanításai az alapja az egész rendszerüknek, ha lehet így kifejezni ezt az egészet, ahogyan ők működnek, és ugye azt látni a hírportálokon is, hogy az ortodoxia vezetői mégis felszentelik a fiatalságot, hát az egész katonaságot arra, hogy azzal a hazugsággal, hogy menjenek harcolni, mert ezért üdvösség jár, és dicsőség a mennyek országába, tehát Isten hálás lesz, és meg fogja köszönni. Ugye, hogy meg lehet téveszteni bárkit, hogyha az ember nincs tisztában azzal, hogy az az Isten, akiben hisz, annak hisze, ismerje őt legalább annyira, hogy ilyen dolgokkal ne csúszson el.
Hát, hogyha bárki reménykedne bármelyik vallásban, bármiben, amit a Földön az ember kitalált rendszert, vagy bármelyik gyülekezetben, a jelenésekben sehol sem olvashatjuk azt, hogy emberek által kitalált rendszer, vallás, gyülekezet, izmus fogja az embereket az igazság felé vezetni, megmenteni. Azt láthatjuk, hogy mindenki összefog egyesült erővel, hogy megtévessze, ha lehet, még a választottakat is. Azt is láthatjuk, hogy a vallásokat azt megfosztják ruháiktól, lemesztelenítik és széttépik a húsát. És azt láthatjuk, hogy csak is a bárány ad oltalmat azoknak az embereknek, akik ismerik őt, ismerik az ő szavát. Úgyhogy erről is mostanig, amit beszélhettünk, hogy Oroszország nem jobb, mint Amerika, hanem kevésbé rosszabb, hogy egyértelmű, hogy nincsen emberi rendszerben menekülés és oltalom, csak a bárányban, az ő vérében, az ő beszédében. Hát, sok álmot kaptunk mostanában, egy omladozó épületekről, ugye, hogy csak a váza van, a busz is összeomlott, tehát fú, atyánk azért rendesen felkészít minket, egyre közelébb hozza számunkra is ezeket a dolgokat, amik be kell következzenek hamarosan, és felkészít rá, tudjunk helytállni. Még így azt is adta a lélek, hogy ugye jelenésekben azt írja, hogy a fenevad rávesz mindenkit, hogy vegyék fel a bélyegét, vagy a nevét, vagy nevének számát, és azt is teszi mindenkivel, hogy akik nem veszik fel, azok megölettessenek, tehát, hogy a fenevad, annak a képernyője az a mobiltelefon, ugye, meg minden ilyen elektronikai kütyű, amin keresztül üzenetet, információt továbbítanak, de azt is az ember hozta létre, és az ember lett előbb fenevaddá, és utána gyártotta le ezeket az eszközöket, amik a fenevad lelkületű ember kezében eszközök, amikkel el tudja érni a célját, és hát igen, kéz a kézben, mind az ember, mint a, hát eleinte úgy képzeltem el, no, hogy ugye egy gépet láttam magam előtt, aki azt mondja, hogy csináld ezt, csináld azt, különben, mit tudom én, megbüntetnek, vagy bezárnak, vagy akármi. Hát igaz, mert én nem találkoztam az elmúlt 3 évben egy emberrel sem, aki nekem azt mondta volna személyesen a vezetők közül, hogy be kell oltatni magad, fel kell venni a maszkot, minden információt a telefonon keresztül kaptam meg. De hogy ezek a seregek, ezek a lovasok, ezek valóban a fenevad lelkülettel rendelkeznek, pont úgy, mint ahogy szólnak a fenevad képernyőjén keresztül, és tényleg vasvesszővel, hát nem vasvesszővel, hanem kőkeményen, ilyen robotszerűen, érzelemmentesen, legge marciál alapon, ha megcsinálod, idézőjelbe élsz, ha nem, nem élsz. Tehát, hogy annyira erőteljes lesz a földi törvény, a hazugság törvénye, a törvénytiprásnak a törvénye, törvénytelensége, hogy akik lélekben vannak, azokat csak a bárány tudja megoltalmazni. És ha meg kell halni, ahogy mondja, boldogok, akik ettől fogva a Krisztusban halnak meg. Úgyhogy így is, úgy is jó, bármi történjen. De az az ember maradhat csak itt ezen a földön, aki belemegy a törvénytiprásba, ahogy eddig is már belément. Csak ilyen bemelegítő volt ez az elmúlt pár év, azt látom, hogy akik még fel tudtak ébredni, azok ébredezzenek fel, hogy megláthassák azt, hogy kiben és miben is hittek valójában, hogy akinél még a lelkiismeret tudott szólni, az tudjon még megmenekülni, és ezután is ezért fog történni, ami történik. Egyre jobban megrázkódik a föld. És anyum azt mondta, hogy ma megszólaltották a szirénát, földrengés miatt, hogy ugye tanulják meg a gyermekek, a diákok, hogy hogyan kell kimenekülni az iskolából, de én meg vagyok győződve, hogy ez a földrengés nem az a földrengés, amit ilyen számokkal jelölnek, hogy 6,7-es földrengés, vagy 4-es földrengés, hanem ez az a földrengés, amiről beszélünk, hogy háború, szellemi háború és fizikális háború.
Sziasztok! Igen, Levike, most amit mondasz erről a földrengésről, azt juttatja eszembe a lélek, amit kaptunk, ugye a felhőkbe is megmutatta Isten, és kaptuk álomba is, hogy a földrengésszerű dolog, és a mai álmomba pedig egyértelmű kijelentést kaptam az órán keresztül, hogy a jelenése 9.12-től fog most következni az időszak. Ha jól emlékszem, akkor Tibor kapta meg a jelenések 9-et, ugye, ami egyértelműen leírja, hogy háború jön, és a fegyverek és a háborúnak minden eszköze, ugye ott így le van írva, és hogy ez fogja megölni, ezáltal fog elpusztulni az embereknek az egyharmada. Szóval egyértelműen megkaptuk ma is figyelmeztetésbe, hogy igen, ez fog következni. És azzal együtt azt is, hogy ugye, amikor szólt a gyermekünk az álomban, hogy jön az elsőszülöttek halála, hogy ugye az elsőszülöttek, hát itt nem kifejezetten a kicsi gyermekek értendők ez alatt, hanem a nagyon fiatalok, akik ugye a világ elhiteti ezekkel a gyerekekkel, hogy felnőttek, ahogy most itt elmondtátok, hogy fiatalok be vannak etetve a világ csábításával, a hazugsággal. És rengeteg, éppen csak nagykorú, de ők még attól nem felnőttek, ők még gyermekek, mert a saját életemből tudom a példát, hogy hiába voltam törvényileg nagykorú, de a lelkem küzdött a felnőtté válásra, amíg félig gyermek voltam. És a lélek megvilágosította, hogy igen, ők is oda tartoznak az elsőszülöttekhez, és olyan mélységes fájdalom jött a lelkembe, mert ott van Robinak is ugye a fia, akit nem ismerhettem meg, mert az anyja nem engedte. Folyamatos háborúskodás is. Folyamatosan napi szinten az van témába közöttünk, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel. Most lesz 18 éves novemberben. Ki tudja, hogy mi következik, és a lelkünk szakad ki. Hogy a sok fiatal meg van részegítve, el van hitetve, és viszik őket a veszedelembe. És minden nap csak könyörögni tudunk a jó Istenhez, hogy valamilyen módon mentse meg őt is, és ezeket a gyermekeket is, akit csak meg lehet menteni, hogy a hazugság ne okozza a vesztüket.
Az elsőszülöttek halála, nekem erről két dolog jön. Az egyik az, amit már többször mondtunk is, Tibornak adta a jóságos Isten azt az értést, hogy eljött a nemzedék próbája, a generáció próbája, akik soron következnek, akiknek volt mostanig meg annyi lehetőségük arra, hogy az igazság mellett döntsenek. Többször kaptak hívást. Nekem teljes meggyőződésem, hogy Isten nem igazságtalan. Olyanokat nem szólít magához, akiket ő eddig is nem szólongatott, nem engedi őket csak úgy elveszni. Tehát eddig is voltak ilyen, hogy mondjam, ilyen közbeeső megoldások, ilyen köztes megoldások. Mint tudjuk, ugye voltak börtönök, volt fogság, és sok fiatal börtönbe került, és ott még kapott esélyt arra, hogy másképp döntsön az ő életéről, az ő lelkéről. Az orosz fogság is arról szólt, hogy aki ott volt az orosz fogságban, az teljesen átértékelt az életét. Lehet, hogy nem jött haza Oroszországból, viszont a lelke esélyt kapott arra, hogy kiengesztelődjön, megbékéljen Istennel. Tehát úgy igazából, tehát én nem, hogy mondjam, tudom, hogy tragikus dolgok történnek, fognak történni, és az nem lesz semmiképpen sem kedvező a test számára. Tehát a mai fiatal generáció lehet, hogy nem buliba fog menni, nem diszkóba fog menni mostantól, hanem tényleg rettegni fog, és nehéz sors fogja gyötörni őt, viszont ezt, mint tudjuk, mindig jó hatása volt a lélekre nézve. Tehát jobb nehézségben, szűkölködésben létezni, élni, mint ebben a vadnyugati kényelemben elveszíteni a lelket. Tehát az elsőszülöttségről nekem ilyen értelemben így az jön, hogy azok, akik soron következők, akik már bőségesen kaptak lehetőséget arra, hogy megismerjék az élő Istent, keressék őt, feltámadjanak a lelki halálból. És egy másik értés is jön az elsőszülöttségről, és pedig a ki az én elsőszülöttem. Azt hiszem, hogy ez Kornélia kapta volt egyszer ezt az értést. Ki az én elsőszülöttem? Hát az én, az elsőszülött a test. És a test ugye az meg kell feszítessen mindenképp. Most háború által, betegség által, nyomorúság, éhénység által, teljesen mindegy. Az elsőszülöttnek mindenképpen menni kell. Itt a kérdés az csupán, hogy az elsőszülött viszi-e magával a másodikot? Tehát viszi-e magával a lelket, maga alá temeti a lelket, vagy sem? Ez a nagy kérdés mindenki számára. Engedjük-e, hogy maga alá temesse az elsőszülött a gyermeket, ugye a lelket, vagy nem engedjük? Fel fog-e támadni a lélek, még mielőtt az elsőszülött meghalna? Mert igen, neki lesz elszámoltatás már itt. Lehet, hogy éppen most, ugye evel a hírrel kezdődően, hogy Putyin bejelentette a háborús készenléti állapotot, meg a katonai törvényeket, hogy mostantól akkor fel vannak függesztve a törvények, tehát az alkotmányos törvények, és érvénybe léptek helyettük a katonai törvények, ami, mint mondtam, és mint ahogy ugye tudjuk, magába foglalja azt, hogy minden férfi és akár minden nő hadköteles. Tehát ebben a készenléti állapotban itt nem, tehát ahogy olvastad Kinga, a hadi bíróság dönti el, hogy kiket soroznak be. Ők döntik el, hogy ki alkalmas a háborúra. És eszembe jutott hirtelen még az is a téma kapcsán, amit nem is olyan rég kaptunk. Talán Tibor kapta azt, hogy látta az orosz fiatalokat menekülni. Oroszországból fiatalok, tehát ez a valóságban is megtörtént, fiatalok menekültek el Nyugat-Európa irányába, hogy megúszszák a háborút, hogy ne sorozzák be őket, ne kelljen bevonulniuk. Viszont azt kapta egy Álomba Tibor is, erről beszéltünk is, akkor már nem emlékszem, mi a címe a beszélgetésnek, hogy ők nem úszták meg. Tehát akik eljöttek nyugatra az országból, fiatalok, ők sem úszták meg a háborút. Nem lehet megúszni. Tehát az elszámoltatást senki nem úszhatja meg. Senki az ég adta világon. De ez a hazugság, hogy az ember megúszhatja, és mivel, hogy sokan elhiszik ezt a hazugságot, ezt meg lehet úszni, el lehet menekülni Romániából, Oroszországból. Ezért ugye nagyon sokan veszélyeztetik a legértékesebb kincset is, a lelküket. Mert aki nem akarja ezt megúszni, úgymond, tehát nem akarja elkerülni azt, ami jogos és elkerülhetetlen, az megúszhatja Isten oltalma alatt. Ezt Jézus úgy fogalmazza, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az életét, elengedi az életét az igazságért, Isten szaváért, örökre megtarthatja azt. Tehát senki nem fog elkerülni azt, ami jön. Nincs ahogy ezt elkerülni.
Azt adja a lélek, hogy hát ugye számunkra milyen gyorsan, hamar zűrzavar lehet az életünkben, egy pár dolog, ami gócpont alakul az életünkben, és már is azt érezzük, hogy kezelhetetlenné vált az életünk, de nem ilyen az Isten. Isten még a legnagyobb háborúban is, amikor röpdösnek a golyók, mint a darazsak, ő akkor is ura a helyzetnek, és hiszem azt, hogy okkal engedi meg ezt a közelgő háborút, nyomorúságot, és a történelem során tudhatjuk, láthatjuk azt, hogy a Bibliában olvashatjuk, az mindig azért történt, hogy akik megmenekülhettek, azok meneküljenek meg. Fontos, hogy ne úgy nézzünk embertársainkra, ahogy a szemünk akar nézni, ahogy az agyunk akar nézni. Valóban egyedül fogunk maradni. Ez a háborúban, ami történik, az a Getsemáné kert. Ott a háborúban vagyunk, és csak a Krisztusra szabad nézni, és csak a Krisztus által szabad nézni. Nem szabad belemenjünk a testi érzésekbe, hogy ki az én fiam, és hogy értem én azt, hogy szomorúak vagyunk, csak nem, oda kell figyeljünk, hogy nehogy testi módon szomorodjunk meg a lélek kárára, hogy belemenjünk ezáltal a vallásosságba, hogy fennakadjunk, hogy a lélek ne tudjon áramlani, ne tudjon használni. Fontos, hogy lélek által tekintsünk a rokonainkra, mindenkire. Ehhez adjon atyánk lelki tartást, lelki erőt, az ő jelenlétét, hogy ne emberi módon nézzünk az emberekre, se a háborúra, hanem megláthassuk ezeket a dicsőséges időket, mert János valóban dicsőséges időknek látta, hogy mikor kell ezek a dicsős idők, mikor dicsőséges idők, mikor kell bekövetkezzenek, ezek valóban azok is. Tudnunk kell azt, hogy Isten ura a helyzetnek. Ő ezt okkal engedi meg, és senki sem fog. Hát így a durván emberi szavakkal mondom azt, hogy ő még a golyókat is irányítja, hogy az nem fog csak úgy repülni, ahogy azt az ember elképzeli. A Fegyvertelen katonának a filmjében láthatjuk, hogy a golyók is csak Isten akaratával érnek célba, és repülnek, és Isten látja a lelkeket is. Ebben kell reménykedjünk, bízzunk, és tudatosítsuk magunkba, hogy Isten még a háború fölött is mindenható, és vigyáz, és megóvja, és a test kárára is, de a lelket akarja megmenteni. Ez nekem is szól elsősorban, mert én is hajlamos vagyok belemenni az emberi szeretetbe, és akkor olyankor érzem azt, hogy akkor az már nem lélek által történik az a szeretet, akkor belemegyek az aggodalomba, a szorongásba, félelembe, tehát ez eluralkodik gyorsan rajtunk, mint kicsi kovász, és akkor nem tudunk mi sem lélekben lenni és lélekből szólni, ami csak is az egyedüli megoldás számunkra és bárki számára. Így tudunk segíteni. Hát Isten adjon lélek jelenlétet, ezt most így elmondom, szélcsend van, de amikor nem lesz szélcsend, akkor is engem is emlékeztessen újra atyánk lelke ezekre az élő szavakra. Még egy olyan képet is látok, hogy ugye akár akit eltalál egy golyó olyan helyen, hogy mit tudom én, lassan vérezzen el, hasonlóképpen, mint a latrok a kereszten, hogy az is kegyelem lesz majd, hogy ottan egy őszinte Istenhez való sóhaj, és a lélek megy haza. Itten a testnek már semmi haszna. Eddig se volt, ezután se lesz. Úgyhogy, hogy mondjam, Isten akaratával is, úgymond vezényletével fog ez a háború is lezajlani, hogy a lelkek megmeneküljenek, akik megmenekülhetnek bármilyen nyomorúság árán. Ebben kell bízzunk. Isten mindenható.
Hát a mi dolgunk csak annyi, figyelembe véve azt, ami történik a világban, hogyha ez már így meg van nevezve, hogy legge marciale, avagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom, háborús készenléti állapot, hogy és ugye annak a törvényei, tehát a háború törvényei léptek érvénybe Oroszországban, és ilyen volt Magyarországon is, nem tudom, hogy talán tavaly évelején valamikor kezdődött és egy darabig tartott, tehát volt egy ilyen, Magyarországon is egy ilyen időszak, nem tudom, hogy meddig tartott, amikor a háború törvényei uralkodnak, tehát a hadi bíróság mondja meg, hogy mit kell csinálni, és nem az alkotmány. Tehát a mi dolgunk az, hogy figyelmeztessük embertársainkat, elmondjuk, ahogy Jézus mondta, a házszetükről kiáltsuk azt, hogy van másik opció, tehát, hogy még érvényben van a kegyelem törvénye, és a kegyelem törvénye, most ugye jelképesen mondom így, Pál is fogalmazza ezt, hogy a kegyelem törvénye, mert tudjuk jól, hogy az nem egy olyan törvény, mint a háborús törvény, vagy pedig a Mózes törvénye, hanem a kegyelem törvénye az, amit Jézus hirdetett. És a kegyelem törvénye minden törvény fölött van. Minden törvény fölött van. Fölülír minden törvényt, mert az élő Isten törvénye, a kegyelem törvénye. A kegyelem törvénye, amit Jézus megmutatott nekünk, azt úgy is nevezi az írás, hogy az Úr kedves esztendeje. az ő kedves törvénye, az ő féltőn szeretett törvénye, amelyet ő minden törvény elé és fölé helyez. Tehát, hogyha a világ hirdeti ennyire erőteljesen, ugye a média, a világmédia, a hírportálok, a televíziók, a magazinok, az a közösségi média, hogyha ennyire erőteljesen hirdeti a háború törvényét, akkor mennyivel inkább kéne mi fennhangon erőteljesen hirdessük a kegyelem törvényét, hogy még van, és most ebben a momentumban elérhető mindenki számára, aki hallja ezt, és Isten senkire sem fogja rákényszeríteni a legfőbb törvényt, ami fölülír minden más törvényt, minden más földi törvényt, minden más hazug istenségek a törvényét. Tehát a kegyelem törvénye van, mindenek fölött van a kegyelem törvénye, de az élő Isten nem fogja azt rád kényszeríteni, csak felkínálja a lehetőséget tárcán, hogy itt van, elfogadhatod, élhetsz vele, ismerd meg. Amikor Jézust bemerítette János, akkor a mennyből egy szózat hallatszott, azt mondván, hogy imé az én szerelmes fiam, őt kövessétek, őt hallgassátok, és őt kövessétek. És akkor részesültök a kegyelem törvényének a védelmében, amely minden más törvény fölött van. Ez a hatalmas lehetőség, ez a hatalmas ajánlata az élő Istennek, ami nem erőszak, hanem ajándék, kegyelmi ajándék azok számára, akik őszintén óhatják megismerni az ő szavát.